Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg Urunk igéjét, amint megírva található a második korintusi levél 11. fejezetének az első 15 versében. A második korintusi levél 11. fejezetének első 15 versét olvasom, melyet leülve, nyitott szívvel hallgassatok meg. Amiről itt Pál ír, ahhoz egy kevéske bevezető, arról van szó, hogy a korintusi gyülekezetben némelyek olyan tévtanításokat kezdtek hirdetni, amelyekkel egyrészt kétségbe vonták azt, amit Pál tanított, másrészt Pál személye ellen is támadást indítottak. Ez a második korintusi levél, ez különösképpen ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, hogy hát melyik az igazi evangélium, illetve azzal, hogy Pál apostolnak a szolgálata az miért volt helyes. Úgyhogy ezzel kapcsolatban ír itt a 11. fejezetnek az első 15 versében is. Bárcsak elviselnétek tőlem egy kis esztelenséget, sőt viseljetek el engem is. Mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket. Mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket Krisztus elé. Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravasságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Mert ha valaki odamegy hozzátok, és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek. Pedig úgy gondolom, hogy semmivel sem vagyok alább való a legfőbb apostoloknál. Ha az ékes szólásban iskolázatlan vagyok is, az ismeretben nem, és ezt mindig minden tekintetben nyilvánvalóvá tettük előttetek. Vagy talán bűnt követtem el, amikor megaláztam önmagamat, hogy ti felmagasztaltassatok, mert ingyen hirdettem nektek Isten evangéliumát? Más gyülekezeteket fosztottam ki, amikor támogatást fogadtam el tőlük a nálatok végzendő szolgálatra. Amikor pedig nálatok voltam és hiányt szenvedtem, nem terheltem meg senkit, mert hiányomat a Makedóniából jött testvérek pótolták, és minden tekintetben tartózkodtam, és tartózkodni is fogok attól, hogy terhetekre legyek. Krisztus bennem lévő igazságára mondom, hogy ez a dicsekvésem, akhája vidékén sem fog bennem elnémulni. Miért? Mert nem szeretlek titeket? Isten jól tudja azt. De amit teszek, az ezután is tenni fogom, hogy elvegyem a lehetőséget azoktól, akik minden alkalmat megragadnak a dicsekvésre, hogy ők olyan apostolok, mint mi. Mert az ilyenek álapostolok, szélhámosok, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. Nem is csoda, mert maga a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat. De a végük cselekedeteikhez méltó lesz. Isten lelke áldja meg ezeket a különösen nehéz szavakat, hogy épülésünkre, okulásunkra szolgáljanak. Jöjjetek, hívjuk őt segítségül imádsággal. Kegyelmes Urunk! Megdöbbenve léptünk ma ide a te házadba, mint megláttuk a gyönyörű orgonánkat 100 és 100 darabban szétszedve. Egészen különleges látvány ez, sok-sok évvel ezelőtt lehetett utoljára ilyenben része a gyülekezetnek. Atyán, köszönjük, hogy ez eljöhetett, mégpedig azért, mert a tisztulás, a jobbulás, az újulás következik utána. Gyönyörűen példázza ennek az orgonának a sorsa azt is, ami a te terved mi velünk. És íme találkozik a mi szándékunk és a te szándékod, hiszen a tulajdonunkkal, az eszközeinkkel, a tárgyainkkal mi is így bánunk, hogy időnként szétszedjük apró darabjaira őket, azért, hogy aztán összerakva majd jobban működjenek. Kérünk, add tehát, hogy értsük meg, ha időnként te is így teszel velünk. Ha időnként olyasmit kell hordoznunk, ami rosszul esik, ami fáj, amitől nem tudunk olyanok lenni, amilyenek egyébként szoktunk. Hiszen te minden ilyen próbáról tudsz, és tisztában vagy azzal is, hogy miért engeded ránk ezeket. kérünk ad, hogy megnyugodjunk abban, hogy nem véletlenül cselekszel, vagy nem véletlenül engedsz meg nehézségeket az életünkben. Hogy nem véletlenül szólsz olyan őszintén hozzánk, ahogyan Pálon keresztül a korintusiakhoz is szóltál. Hadd legyünk mi magunk is olyanná most, mint az orgonánk. Hadd tárulkozzunk fel előtted egészen, hogy a legbensőnket is láthass, gyógyíthass, tisztíthass, és ezt követően, mikor majd újra összeszerelsz, hadd legyen sokkal fényesebb, sokkal tisztább és dicsőségesebb a mi életünk a te kezedben, mint amilyen annak előtte volt. Könyörögve kérünk, irgalmazz hát, bocsáss meg a bűneinket, és add, hogy egészen rád figyelve, szívünkben, lelkünkben megtisztulva indulhassunk majd tovább útjainkra. Ámen. Énekelt imádság, amely alatt a gyerekek gyermekisten tiszteletre mennek, az iménti dicséretnek a negyedik verse. 228. énekünk negyedik versét énekeljük, a gyerekeket pedig a gyülekezeti házban várja feleségem a gyermekisten tiszteletre. Szeretettel buzdítjuk a jelenlévő gyerekeket, konfirmáció előtti korosztály tagjait, hogy vegyenek részt ezen a külön számukra szervezett alkalmon. Jó nekünk, ha Urunk nevét áldva és vígan zenghetjük, kérdés, hogy tesszük-e, és hogy vígan tesszük-e. Az imént hallott ige szakaszon túl Jeremiás próféta könyve második részének a 13. versével szeretne az Úr segíteni ma nekünk, hogy szembenézzünk önmagunkkal. Tehát Jeremiás könyve második részének 13. versét olvasom. Mert kétszeres rosszat cselekedett népem. Engem, a friss víznek forrását elhagytak, és víztárolókat válnak, repet falú víztárolókat, amelyek nem tartják a vizet. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az a szó, az a kifejezés, hogy Isten tulajdonképpen része mind a mai napig az emberek gondolkodásának, illetve a beszélgetésének is. Csak éppen nagyon-nagyon sokféle dolgot értenek alatta. Tehát nem abban a formában kerül elő az Isten fogalom, az Isten szó a hétköznapi beszédben, ahogyan a Biblia szerint ennek lennie kellene. És ez probléma lehet akár még a gyülekezetekben is, ahogyan például Korintusban is problémává lett. Hogy ez milyen hatalmas nagy gond, arról Alekszandr Szolzsenyicin, Nobel-díjas orosz író egy gondolatát hadd idézzem fel. Ugye ő volt az, aki a Gulág szigetcsoport című hatalmas, monumentális munkájával beszámolt a nyugatnak arról, hogy az általuk istenített szocializmus meg kommunizmus az valójában emberek millióinak a szenvedése. Na szóval ezek az ő gondolatai, amiket most olvasok. Ha meg kellene határoznom, és röviden össze kéne foglalnom az egész 20. század fő irányát, nem tudnék pontosabbat és találóbbat mondani, mint hogy az ember megfeledkezett Istenről. Az isteni távlattól megfosztott emberi tudat gyengeségei századunk minden nagy bűnének döntő tényezői. Az utóbbi két évszázad félre sikeredett reményei helyett csak egyet tehetünk. Meg kell ragadnunk Isten kereső kezét, amelyet eddig olyan meggondolatlanul és öntelten dobtunk el magunktól. Ebben a mai földcsúszamlásban senki másba nem kapaszkodhatunk. Erről van szó. Milyen világos annak, aki bízik az Úrban, hogy mit kellene tenni. Kár, hogy általában mi vagyunk kisebbségben. Kár, hogy a legtöbbször még a gyülekezetekben is a hívők sorsa a kisebbség. Pedig nagy felelősség ám, hogy merre halad egy keresztény közösség, hogy Istennek az eszközévé tudunk-e lenni a megtérésekhez, vagy pedig a gyülekezet is altatja az embereket, ahelyett, hogy ébrezgetne, ez nem mindegy. Szóval ma erre a felelősségre, és ebben az egyéni szerepünkre figyelhetünk, hogy áldjuk-e vígan a mi Urunkat. Pál félti a korintusi gyülekezetet. Ha így folytatják, ahogyan neki láttak, akkor elveszítik a tisztasságukat Krisztus előtt. Pál munkájára megtértek. Krisztus vére a keresztség által megtisztította őket. Most azonban más tanításoknak adnak helyt, méghozzá olyan tanításoknak, amelyek megosztják a gyülekezetet, Krisztus testét. Ha valahol a Biblia talaján megálló tanítást, illetően megoszlást támad, az mindig a sátánnak a munkája. Krisztus híveinek tudni kell megegyezni egymással, nem adhatnak hitelt a mások háta mögött mondott gyalászkodó szavaknak. Pál a gyülekezetet tehát eredeti és tiszta állapotában szeretné megtartani a Krisztus napjára, az Úr visszajöveteléig. Hogyan veszítheti el a tisztaságát egy gyülekezet? Pontosan úgy, ahogyan a teremtés után Éva elveszítette a maga tökéletes tisztaságát az Éden kertjében. Hogy tudta a szabályt, amit az Isten elrendelt, mégis ellentétesen cselekedett. Mert Isten helyett a kísértő kígyónak hitt, a hangsúlya helyetten van, hiszen itt vagy-vagy kérdésekről van szó mindig. Vagy az Isten mond igazat, vagy a kígyó. És Éva döntéséből kiderült, hogy szerinte a kígyó az, aki igazat mond. Hitt a kísértőnek, aki mást mondott, mint az Úr. A hatását ennek a döntésnek minden ember, ahogy a kereszteléskor is idéztem, a mai napig is láthatja. És pontosan ugyanígy zajlik ez mindig. Isten elmondta Pál szája által a szabályt, az evangéliumot, a gyülekezet meg Pálnak a távollétében, mindenféle jöttment tanítókra hallgatva, elhajlik a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Mondott az Isten valamit, mi meg teszünk valami mást. Ezek a tévtanítók valószínűleg zsidó keresztjének lehettek, és a kegyelemből való üdvösség tana helyett, ami ugye Pálnak a legfőbb tanítása, az ószövetségi törvényekhez akarták visszaterelni a népet, hogy jó-jó, meghalt értetek a Krisztus, de hát azért be kell tartani mindazt, amit Isten az ószövetségben elrendelt, mert különben a Krisztusig el se juttok. A nép pedig elhitte. Krisztus szerezte meg az üdvösséget, mert ember arra nem lett volna képes. Most azonban már valami mást hittek, hogy a törvények betartásával kell kicsikarni az Istennek a szeretetét, mintha az Úr Jézus áldozata egyáltalán nem jelentene semmit. Erről a szemléletről a II. Korintusi levél 3. fejezetében nagyon bőven ír Pál. Röviden felidézzük, azt írja ott, hogy aki Istennel való kapcsolat, igazi kapcsolat nélkül akarja a Bibliát megérteni, az hiába a Bibliával a kezében éli az életét, mégis mindvégig távol marad Istentől. Ugyanis az ember nincs annak a képességnek a birtokában, hogy Isten segítsége nélkül, az Istenbe vetett bizalom nélkül megértse Istennek a Bibliában közölt akaratát. El tudjuk olvasni, csak nem azt fogjuk érteni, amit az Isten mondani akar, ha egyszer nekünk a Biblia csak egy könyv, nem pedig az Istennel, az élő Istennel való kapcsolattartásnak az eszköze. Ez a vallásosságnak az útja, latin szóval a religiónak az útja, Mikor az ember maga akar az Istenhez létrát, tornyot, vagy éppen egy hatalmas épületet építeni, mikor maga akar utat kitalálni, majd én kifigyelem az Istent, mindig egy kicsit teszek hozzá, és a végén majd csak odaérek. Csak hát a dolog így nem működik. Hiszen az igazi Istenről, akit nem látunk, csak akkor tudhatunk meg bármit, ha ő maga beszél magáról. A pogány vallások mind-mind alulról, az embertől indult kísérletek arra, hogy valamiféle Isten megfogalmazzanak maguknak. Olyat, akire vágyom, akire szükségem van, aki segíteni tudna nekem. Na ez végre olyan, amilyen nekem kell. Csak éppen az ilyen kitalált istenek leginkább mindig a kitalálóikra hasonlítanak. Emberiek, önzők, ostobák, háborúskodnak. Mindannyian tanultuk a középiskolában, annak idején a görög mitológiát, a kistestvérét, a rómait, hát pontosan ezt látjuk ezekben. Szóval nem lehetnek másmilyenek, hiszen az emberi fantázia szülte őket, mi pedig nem tudunk a saját korlátainkon túllépni. Az a kisebbik baj, amikor egy pogány nép magának talál ki Istent. Izrael a választott nép esetében azonban még nagyobb a probléma, ahogyan Jeremiástól hallhattuk is, hogy kétszeres a vétke az én népemnek. Hiszen amikor az igazi Istent ismerhetnénk, és mégis úgy döntünk, hogy nekünk nem kell az igazi, mert jobbat tudunk mi kitalálni magunknak, akkor kétszeres rosszat követünk el. Hiszen a zsidók az igaz Isten kijelentését cserélték le a saját gondolataikra, akkor, amikor más isteneknek is, vagy kizárólag csak más isteneknek áldoztak az Ószövetségben. Sajnos van erre példa. Hogy is fogalmazott Jeremiás? Az Isten az élő víz forrása. Elhagyták azért, hogy víztárolókat építsenek. Repedezett falu víztárolókat, amelyek a vizet nem is tartják meg. Lehetne állandó, tiszta, éltető vizük a forrásból. Mit sem kell tenni vele, csak alá tartani a tálat. Ők mégis úgy döntenek, hogy elhagyják a forrást, tudunk mi jobbat. Az esővíz tölti meg a repedezett falu víztározót, a Közel-Kelet régen sem volt egy nagyon esős vidék ám, és akkor ami beleesik, belefolyik nagy nehezen, egy ilyen büdös, szutykos, meleg valami, nem forrás, az még ki is megy belőle hamar, mert repedezett a fala. Azt hiszem, mindenki érti, hogy a legnagyobb ostobaság a forrást ilyen semmire kellő víztárolóra lecserélni. Mégis, mennyire jellemző ez sokszor ránk, a lelki, a hitbeli dolgainkra nézve. Hiába az Isten kijelentése, ha azt az ember ugyanúgy kezeli, mintha csak ő maga találta volna ki. Hogy lehet rajta alakítani, ahogy nekem tetszik? Hát nekem olyan nagyon nem tetszik egy-egy dolog, akkor módosítok rajta egy kicsit, és akkor már tetszeni fog. Igaz, hogy Jézus meghalt a kereszten az én bűneimért, de én azért még abban is hiszek, hogy az Isten tartozik nekem, hiszen én itt vagyok a templomban, nem úgy, mint mások. Követeléseim vannak, jogokat hangoztatok Istennel szemben is. Testvérem, ha valami kegyelemből van, akkor azt nem lehet egyidejűleg megszolgálni is. Mert akkor már nem kegyelemből van. Ha viszont valaki felfogja, hogy mennyire rászorul a kegyelemre, az attól még nem lesz lusta. Nagyon fog igyekezni. Nem azért, mert jogokat akar, mert nevet akar szerezni magának, mint annak idején a babiloni toronynál, hanem mert megértette, hogy mennyire szereti őt az, aki kegyelmes volt hozzá. Hétköznapi példa, amikor valaki a munkahelyén valami nagyot téved, mégis kap még egy esélyt, akkor ha egy kicsit is normálisan gondolkodik, akkor innentől nagyon fog igyekezni, hogy megmutassa, hogy nem volt hiába való az a bocsánat, hogy nem akar visszaélni ezzel az újabb lehetőséggel. Nem azért igyekszik, hogy a múltat jóvá tegye. Azt nem lehet jóvá tenni, ami már megtörtént, az nem tűnik el. Azért igyekszik, mert hálás, hogy megmaradhatott a munkája, hogy volt a számára bocsánat. Az emiatti öröm az, ami a még pontosabb munkára sarkalja. Hát valami ilyesmit jelent a kegyelemből való üdvösség, megváltás hite is, a törvény teljesítésének az üdvözítő voltával szemben. Hogy nekem megbocsátott az Isten. Elnézte minden bűnömet Jézusért. De ez nekem nem arra menlevél, hogy nyugodtan bűnözzek, hiszen majd ezután is megbocsát. Hanem ha értem ennek a bocsánatnak a súlyát, akkor minden erőmmel azon fogok igyekezni, hogy egyre inkább megmutassam én is Istennek a szeretetemet, a hálámat. Hát ezzel szemben hirdettek más Jézust és más evangéliumot ezek a palesztinai tanítók. A korintusiak meg szépen elfogadták, jaj, hát benne van az, hogy Jézus, ó, milyen jó. Az előző gyülekezetünkben volt egy bácsi, nem tudom én hányszor elmondta, hogy amikor valaki beteg lesz, azt mondja, ja Istenem, hát akkor az már hívő ember. Mondtuk neki, hogy ne tessék haragudni, de a Biblia szerint ettől azért ő még nem lett hívő ember. Tehát így van ez is, hogy azt mondják, hogy Jézus, meg Isten, meg törvény, meg Mózes, korintusiak meg azt mondják, ó, de szépen beszéltek, gyertek ti is mi közénk, tanítsatok bennünket. Hát, ha többet tudtok, hát, ha jobb. Ha valaki oda megy hozzátok, írja Pál, ez tulajdonképpen annyi, mintha azt mondaná, hát minden jött mennek hisztek, aki beszédeleg az utcáról. Márpedig az üdvösségnek, a hitnek, a szent tanításoknak a terén nem lehet helye ilyen langymeleg viselkedésnek. Az Úr Jézus maga is többször elmondta, amit ugye itt Pál is idéz, hogy mennyire igyekszik a sátán különösképpen a választottakat megtéveszteni. Aki Jézus követője, annak tehát nagyon észnél kell lennie, ugyanis akárhogy is gondolkodsz, tudjál róla, mindig sodrással szemben úszol ebben a világban. Ha a keresztény embernek minden tette nem válik a hitben tudatossá, tudatosan az Úr Jézusért való cselekedetté, akkor nem lesz esélye megőrizni a Krisztus felé és az ő előtte való tisztaságot. Pontosan úgy járunk, mint Ádám és Éva az édenkertben. Ennek a szükséges tisztaságnak a megőrzése, a tanítás, a gyülekezet gyakorlatának, életének a rendjére nézve, ez nem törvényeskedés, hanem az értelemnek és az érzelemnek a közös játéka, összedolgozása. Törekszem az engedelmességre, a fejemmel tudom ezt, de nem kötelességből, hanem szeretetből jótevőm a kegyelmes Isten iránt. Aki egyszer már jót tett velem, az ha meg akar simogatni, akkor nem húzom így össze magam, ha nyúl felé. Ha simogatnak, azt örömmel elfogadom. Ha ütnek, akkor össze fogom húzni magam. Jótevőm a kegyelmes Isten. Nem félelemből szeretnék neki engedelmeskedni, hanem azért, mert szeretem. Pontosan ez lenne a cél. Ezért beszél Pál is szűz jegyesről, meg eljegyzésről. Ezért hasonlítja a Biblia más helyütt is, nagyon sokszor a házassághoz, Istennek és az ő népének a viszonyát. Pál eljegyezte a gyülekezetet egy férfiúnak. Milyen végtelenül gyönyörű gondolat ez. Ez a férfiú maga az Úr Jézus, a megváltó, akihez nem az én jóságomon át vezet az út, hanem az ő jóságának az elfogadását. Aki tehát nem hűséges ehhez a férfiúhoz, az házasságtörő. Ez pedig emberek között is elítélendő magatartás. Szóval nem teljesítmény, hanem ragaszkodás, hűség. Krisztus iránti szeretet az, amely megtarthat tisztán bennünket. Sajnos ugyanis lehetséges az Istenhez hűtlenné válni. Ennek a rettenetes dolognak ki vagyunk téve az életünk végéig mindig. Mert a sátán újra és újra úgy kelleti magát előttünk, mintha a világosság angyala lenne. Arra persze ígéretünk van, hogy aki valóban választott gyermeke az Úrnak, azt ő nem fogja engedni, hogy a sátán végleg elszakítsa. Tehát a képnél maradva a házasságnak nem lesz válás a vége. De borzalmas évek, évtizedek következhetnek, ha valaki a hűtlenség útjára lép az Istennel kapcsolatban. A sátán pedig könnyen megtéveszt. Korintusban az apostolokkal egyenrangú, de mást tanító lelki vezetőnek adta ki magát. Olyan emberek jelentek meg a gyülekezetben, akik igazából nem értették meg az evangéliumot, azt, hogy Jézusban van az üdvösség, hogy kegyelemből van az üdvösség, ugyanis ismerték ők a Bibliát, csak éppen Isten nélkül, lepellel a szívükön és az arcukon, ahogy a 2. Korintus 3-ban Mózesről is ír Pál apostol. Na de hát innentől már világos, hogy a küldetést is ők maguk választották maguknak, hiszen ha az Isten lelke nincs velük kapcsolatban, ha nem ő magyarázta el nekik az evangéliumot, akkor pedig Jézusban hinnének, na szóval, ha nincsenek az Istennel kapcsolatban, akkor egészen világos, hogy az Isten nem is küldhette őket szolgálni. Egy ilyen ember a Biblia tartalmáról, a benne lévő nevekről, helyekről nagyon jó tanítást adhat. De a Biblia értelmezését lehetetlen, hogy jól végezze. Mert vallásos a szemlélete, mert alulról a saját tudásából akarja felépíteni, hogy kicsoda az Isten. Nem pedig úgy, hogy teljes alázattal, mindig tanulva, de mégis a Szentlélek világosságát kérve keresni az Istent. Jó kérdés, hogy vajon hogyan is világosít meg a Szentlélek a mindennapokban. Hiszen mi is úgy olvassuk a Bibliát, hogy figyelünk rá, és amit nem értünk meg, azt újraolvassuk és gondolkodunk rajta, világos, hogy a saját tudásunk, a saját eszünk lehetőségei szerint. Mi csak azzal tudunk gondolkodni. A nagy különbség abban van, hogy valaki ezt a gondolkodást saját maga körül, saját magában végzi, vagy hívja hozzá imádságban a Szent Lelket, és a Bibliát forgatva, de imádkozva keres megértést. Nem pedig csak úgy magában, mintha mondjuk egy fizika vagy egy történelem könyvet olvasna. Töröm a fejemet, majd csak megértem, hogy mi miért úgy van, ahogy. Bibliát ne így olvas, kedves testvérem. Aki igazán Isten igéjeként tekint a Bibliára, az kéri imádságban a Szent Lelket, hogy ő világosítsa meg az ige értelmét és üzenetét. És amit megért, azt az Istentől veszi. És az ilyen ember nem a saját gondolatainak az igazolására használja a Bibliát. Mert erre is olyan sokszor találunk példát. Valaki valamit kitalál, talál hozzá egyetlen verset a 66 könyves több millió versből álló igében, és akkor azt lobogtatja, hogy ez így van, tessék megnézni. Nem biztos, hogy úgy van. Az ilyen ember, aki az Istennel tanulmányozza az igét, mindig azt keresi, hogy mi az, amiben még változhat. Mi az, amiben még fejlődnie lehet az Istennek az útján? Nem azt keresi, hogy ó, de jó, ezt is így csinálom meg, még ezt is. Milyen remek ember vagyok. Még a Biblia is engem igazol. Hanem azt keresi, hogy hol tudna még fejlődni az Úr útján. A Bibliaolvasás tanulási folyamat, nem pedig önigazolás. Erre a fejlesztésre adatnak aztán a lelki vezetők is a gyülekezetekben. Korintusban például Pál apostol, aki saját magáról sem mondja, hogy én már elértem azt, ahová tartok, hanem csak azt mondom, éppen megint a korintusiaknak az első levélben írja ezt, hogy neki feszülök és futok egyenesen a cél felé, nem úgy öklözök, mint aki előtt bizonytalan a cél, mint aki a levegőbe üt. Megyek előre, de nem értem még oda. Nem dicsérte magát. Ugyanez a helyzet a mai egyházban az apostoli bibliai tanítást ismerő és hirdető lelkipásztorokkal és teológusokkal, tudósokkal, akik előre visznek a többre, a jobbra, az Istennel való kapcsolatban, azokon van rajta az Isten áldása, azokon van rajta az Isten küldő pecsétje. Ha mi igehirdetők a Krisztustól távolabbra hívogatnánk benneteket, mint ahol vagytok, nem pedig egyre közelebb ő hozzá, akkor ugyanolyan hatalmas lenne a bűnünk, mint Pál apostol korintusi ellenfeleinek volt. De persze nem biztos, hogy olyan nagyon nyilvánvalóan csinálja ezt valaki, hogy Krisztustól távolabbra hívogat. Van, amikor elsőre közelebb hívásnak tűnik az, ami valójában távolság. Philip Yancey írja az egyik könyvében, hogy azok az emberek, akik az Istennel nagyon bizalmas viszonyt ápolnak, például főnöknek szólítják, biztos tetszetek már ennel találkozni. Mit mondott a főnök? Na szóval, aki így beszél, így nyilatkozik az Istenről, olyan lazán, arról ki lehet mondani, hogy valószínűleg nem találkozott még az élő Istennel. Hanem úgy saját magából így rakta össze ezt a dolgot. Hiszen az Isten nem a játszó pajtásunk akar lenni. És nem is az a célja, hogy a bűneinkben megnyugtasson, hogy vele együtt lehessen mindenféle csíntevésekbe részt venni. Ha már mindenáron emberi kapcsolathoz akarjuk hasonlítani az Istennel való kapcsolatunkat, akkor inkább legyen ez számunkra a szülő-gyermek kapcsolat, ahogyan a keresztelési beszédben is utaltam rá. Vagy éppen a házastárs, ahogyan a másodjára olvasott igében volt. Eljegyeztelek egy férfiúnak. De az Isten semmiképpen nem cimbora, nem pajtás, nem főnök. Ő ugyanis felelősséget vállal értünk életben, halálban. És ez nagyon komoly dolog. Pál végül azt írja, hogy úgy fog szolgálni, mint eddig is, törekedni fog arra, hogy leleplezze ezeket a hamis apostolokat. Ezek olyannak akarják láttatni magukat, mint Pál, akit valóban a Szentlélek küldött és megvilágosított. Ezek az általa áll apostolnak nevezett önjelölt küldöttek azonban csak próbálják őt utánozni. Mert érzik, hogy nekik semmiük sincs abból, amivel egy igazi apostolnak rendelkeznie kell. Amivel mondjuk Pál rendelkezik is. De nem a jobbulás, a jobbítás szándéka van ezekben az áll apostolokban, hanem a szereplésé, a feltűnésé, hogy őket hallgassák, hogy rájuk figyeljenek. Ők fontosak, nélkülözhetetlenek akarnak lenni, főszereplők valamiféle misszió küldetés során. Minthogyha nélkülük még az Isten se cselekedhetne. Mintha nélkülük semmi sem történhetne, mintha minden rajtuk állna. Csak hát ez nem így működik. Az Isten a missziónak a főszereplője. Ő az, aki nélkülözhetetlen. Rajta múlik minden. Pál sohasem terjesztette magáról, hogy ő, mint ember nélkülözhetetlen lenne. Itt sem azzal érvel, hogy ő az ember mit tett, hogy én oda mentem hozzátok, és ezt meg ezt csináltam. Persze, ezeket is elmondja. De nem ezért kell nekem hinni, hanem azért, amit az evangéliumban hirdettem. Küldetésével és küldő urával szolgál Jézus a nélkülözhetetlen. Ez Pál tanítása. Jézus a nélkülözhetetlen. Ha nincs Jézusod, nincs üdvösséged. Ez az evangélium. Aki viszont magát teszi nélkülözhetetlenné, az az Istent elhomályosítja a többiek szemében. Mintha beállna elé egy ismerkedés közben, hát én is itt vagyok, majd beszélsz ezzel a Jézussal később. Érzitek, hogy milyen iszonyú dolog ez. Ma is vannak még ilyenek. Az ember magabiztosságának és önteltségének újra és újra össze kell törnie Isten előtt. Ha nem a jobbulás szándékával közelítesz hozzá, akkor végig távol maradsz tőle. Hiába tanulod meg utánozni a beszédben, a viselkedésben a legszentebb hívőket is. Ráadásul, ha ez a hazugság tudatos és szándékos, akkor ez egyértelműen rombolja is a gyülekezetet. Ha pedig valaki nem veszi észre, hogy nem jó úton haladsz Isten felé, annak adott a lehetőség, hogy meglássa a különbséget éppen a mai igében Pál és a tévtanítók között, akik Pál ellen is az evangélium, az Úr Jézus ellen hangolták a korintusi hívek egy részét. Ráadásul csak azért, hogy ők a középpontban lehessenek, hogy ők megkerülhetetlenek legyenek. Figyelj oda újra és újra, hogy valóban az Úrral vagy-e közösségben, hogy az ő nevét zengede. Ma is vannak szekták, olyan sokan olyan sokfélén beszélnek, de olvasd a Szentírást, mint ami az Istennel való kapcsolattartás eszköze, és ne térj el attól, amit a Szentlélek megértett veled. Ne hagyd el a víz forrását azért, hogy helyette magad által készített, vagy mások által ajánlott víztárolót használj, amely nem tartja meg még azt a kevés vizet sem, ami nagy nehezen belekerül. Szeresd inkább Jézust, és legyél hozzá mindenben hűséges, mert ő is nagyon szeret téged. Amen.